Beszélgetés az életvédelemről. A következő műsor a 777 jó voltából hangzik el a Mária Rádióban. Az eredeti felvételt megtekinthetik a 777 YouTube csatornáján.
Sziasztok, nagy szeretettel köszöntünk benneteket a 777 podcastben, egy vadonatúj stúdióban, nyugodtan mondhatjuk, hogy történelmi számunkra. Az elmúlt napok egyik legfontosabb, legérdekesebb híre volt, hogy Steinbach József református püspök személyes találkozóra hívja Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert, mégpedig a szívhangrendelettel kapcsolatos egyeztetés okán. A témában a 777 podcast vendége dr. Bálint Balázs szülész nőgyógyász. Köszönöm, hogy itt vagy, szervusz!
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
Református presbiter is vagy, szülész nőgyógyász, és tulajdonképpen magától értetődőnek tűnik, hogy lehet szereped ebben a kapcsolatfelvételben, van-e?
Közvetlenül nincsen, tehát ezt nem ezt az egyház vezetése kezdeményezte. Tudtam róla, hogy van egy ilyen készülőben levő levél, és most azt is tudom, hogy a miniszter egyébként pozitívan reagált erre a megkeresésre, úgyhogy várhatóan meg is történik nem csak a református egyházzal, hanem az egyházakkal, a keresztény egyházakkal ez a megbeszélés. Remélhetőleg ez hamarosan meg is történik, és akkor már picit többet fogunk tudni arról, hogy hogyan áll az egyház és az állam viszonya ebben a kérdésben.
Mi az egyháznak a, nem tudom, van-e véleménye vagy álláspontja a szívhangrendeletről?
A protestáns egyházak, de azt gondolom, hogy a katolikus egyház is természetesen a bibliai alapokon nyugvó álláspontot foglal el, amely azt mondja, hogy az élet az a fogantatással kezdődik, és ebből kifolyólag az isteni rendelés, és az embernek ebbe belenyúlnia nem igazán illendő. Na most a szívhangrendelet az egy lehetőség valójában, hogy ugye többféleképpen tekinthetjük, és sok kritika érte, és a kritikák egy része jogos és igaz, amely szerint például ez egy politikai gondolat volt, és egy politikai döntés. Természetesen hát politikusok hozták a döntést, ha megszüntetjük, akkor is egy politikai döntés lesz, tehát ebben ilyen szempontból nem lesz különbség. Hogy most ezt elő kellett venni, vagy sem, én ezt nem szeretném firtatni. A lényeg az, hogy mint eszköz, amely esetleg arra indíthat egy édesanyát, hogy amikor vacilál abban, hogy most ez a gyermek jó helyre érkezett, megfelelő körülményeket tud-e neki biztosítani, az élethelyzetéből adódóan jó helye lesz-e, akkor ez is egy érv lehet, amely a döntését befolyásolhatja. Semmiképpen sem egy olyan érv kell legyen, amely erőszakosan valamilyen irányba nyomja, de egy olyan lehet, ami esetleg egy megfontolást indít el benne. Hogyha ez működik, akkor jó. Ha nem működik, akkor persze nem jó. De azért gyorsan tegyük hozzá, és most egy kicsit ne az egyház oldaláról, nem mint egyháztag mondjam, hanem inkább mint szülésznőgyász, és ez egy önkritika a szülésznőgyász oldalról, hogyha ugye az élet, vagy nem, bocsánat, nőpárti szervezetek, akik a liberális oldalt képviselik, azt mondják, hogy ez egy megalázó helyzet, amikor van egy anya, van egy nő, akinek ott van egy nem kívánt gyermek a pocakjában, és akkor erőnek erejével meg kell hallgatnia, és akkor őt abba a helyzetbe hozzák, hogy szembesülnie kell azzal a helyzettel, hogy ott szívhang van. Jelezném, hogy van szívhang, tehát bárki bármit mond, ilyen szövetcsomó, meg valójában nem is szívhang, az annyiban igaz, hogy még csak egy szívcsőnek a pulzálása, de van pulzálás, tehát van, mi egészen biztosan van. Szóval a lényeg az, hogyha azt mondják ezt ellenzők, vagy ezt kritizálók, hogy ez egy megalázó helyzet az anyának, én ezt elfogadom. De ezt kiállítja el ezt a megalázó helyzetet a rendelet, vagy az, aki a vizsgálatot végzi. És erre nem azt mondom, hogy feltétlenül gonosz módon végzi bárki is ezt a vizsgálatot, csak azt gondolom, hogy nem biztos, hogy megfelelő kommunikációval adja azt elő, amit egyébként, mint egészségügyi törvényben meghatározott teljes körű felvilágosítás valójában meg kéne tenni így is, úgy is. Most, hogy ez persze, ez a meghallgatás, vagy megmutatás, vagy egyáltalán meg kell hallgattatni, mutatni, vagy csak mondani kell, hogy egy élő baba van ment, ez már tényleg részletkérdés, ezek már jogi kérdések, vagy technikai kérdések. Ezzel lehet vitatkozni, és lehet is beszélgetni, és azt gondolom, hogy ha már ez előjött ez a kérdés, akkor tegyük meg, beszélgessünk, és hallgattassék meg mindenfél, és ilyen szempontból nagyon jó hír, hogy az egyházak korábban is volt már közös egyeztetés, hogy a püspökök között, és most, ha minden jól megy, akkor közösen tudnak a miniszterrel majd egyeztetni arról, hogy akkor mi az egyházi, mi a bibliai alapú felfogás ebben a kérdésben.
Teljesen világos, hogy az egyház álláspontja az, hogy az élet a fogantatástól kezdődik. Ugyanakkor az a célja egy ilyen megbeszélésnek, hogy az egyház azt kérje a minisztertől, hogy lehetőség szerint maradjon a szívhangrendelet. Tehát, hogy hol van a határ, ahol az egyház egy politikai kérdésben, hiszen te mondtad, hogy maga a szívhangrendelet egy politikai döntés, véleményt alkot.
Ez egy nagyon jó kérdés. Én nem vagyok jogosult arról, hogy az egyház vagy egyházak nevében előre nyilatkoznak arról, hogy pontosan mit fognak kérni. Azt tudom, hogy az egyházak általában azt gondolják, hogy egyébként ez a rendelet, vagy ez a gyakorlat, mondjuk úgy, mert nem a rendelet a lényeg, hanem hogy végül is ez megvalósul-e és hogyan valósul meg. Hogyha ez megfelelőképpen valósul meg, akkor valószínű, hogy erőszakmentesen, tehát pszichés erőszakot el nem követve is az anyák egy részében azt a döntést indíthatja, hogy talán mégiscsak átgondolja, hogy ezt a babát esetleg megtartja vagy sem, és akkor ez egy pozitív lehetőség. Tehát az egyházak azt gondolom inkább, de ez az én véleményem, nyilván nem az egyházaknak a kiforrat, vagy nem vagyok jogosult ezt képviselni, tehát az egyházak inkább ezt a lehetőséget szeretnék megtartani, hogy legyen meg az, hogy esetleg az anya ezáltal másként dönt. Most én, ez megint csak a saját véleményem, hogyha azt gondolom, hogy ha esetleg ezt más keretek között tesszük meg, tehát valami olyasmit fogunk kitalálni közösen, egyházak, civil szervezetek, liberális szervezetek és konzervatív szervezetek, tehát mindenki érintett valójában a kérdésben, ami valamilyen közös nevezőt hoz, és lehetőséget biztosít arra, hogy ezek a babák, akik nem jókor érkeztek, nem megfelelő, és tudom, hát ilyen van, hát ezt nem lehet eltagadni. A biológia az ilyen szempontból roppant egyszerűen működik. Azt mondja, hogy ha van szeretkezés, és az akkor van, amikor fogamzóképes az anya, és fogamzóképes az a férfi, és akkor nincs mese, akkor abból gyerek lehet. Ez van. Tehát ezt nem lehet elkerülni, ez már megtörtént. Ugye ilyenkor már csak futunk a pénzünk után, hogy mi legyen azzal a gyerekkel, aki egyébként egy most lehet, hogy egy éjszakás kaland volt, de ez is lehet, hogy házasságon belül. Tehát én nem mondok senkire semmi rosszat, ez csak tény, hogy előfordulhat, hogy ilyen összejön, egy ilyen baba, akit nem kívánt, nem jó időpontban. Ezzel valamit kezdeni kell ezzel a helyzettel, és hogyha ezzel a helyzettel úgy tudunk kezdeni valamit, hogy annak a nőnek ez segítség legyen, és a gyermek lehetőség szerint minél inkább, minél nagyobb eséllyel megszülethessen, akkor valószínűleg ez a jó irány. Nem hiszek abban, hogy meg lehet szüntetni, hogy be lehet tiltani az abortuszt. Biztos vagyok benne, hogy lehetne ilyen törvényt hozni, és nem vezetne jó helyre, mert ettől még az emberek nem gondolkodnának így, nem éreznék maguknak ezt a helyzetet. Biztos, hogy lenne egy csomó úgynevezett kriminális abortusz, ami azt jelenti, hogy törvényen kívül mégiscsak elvégzik, veszélyes helyzetek lennének, anyákat vesztenénk el. Tehát egyáltalán nem gondolkodom én abban, hogy ebbe az irányba kéne tovább menni, de abban az irányban, hogy az emberek között legyen meg az a tudás, az ismeretanyag, hogy egyébként a gyerek attól lesz, hogy összebújtunk az ágyban, és utána pedig valamit kell ezzel a helyzettel kezdeni, és akkor milyen helyzetek lehetnek, vagy hogyan becsüljem magamat, hogyan becsüljem azt a nőt, vagy önmagamat, mint nő, tehát most nem én, hanem egy nő, hogyan becsülje önmagát, és hogyan kezdjen, vagy engedjen egy szexuális kapcsolatnak. Tehát ezeket már iskoláskorban el kell kezdeni, nyilván a maguk szintjén, minden iskolai szinten, és hogyha ez megvan, akkor valószínűleg csökkenni fog az abortuszok száma. Tehát például, hogy ilyen irányba megyünk el, az egyházak biztosan nagyon fogják üdvözölni, és én egyébként, mint egy másik szervezet, a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság elnöke, én már részt vettem azon a megbeszélésen a minisztériumban, ahol a szakmai szervezetekkel egyeztetett a miniszter, és például ott elhangzottak, mindenki szája volt, tehát független attól, hogy melyik oldalt képviselte az éppen aktuális jelenlevő szervezetnek a képviselője, mindenki egyöntetően egyetértett abban, hogy a prevenció, tehát a megelőzés, a felvilágosítás, a családtervezési ismeretek, és itt tovább az átadása, ami megfelelő időben és fiatalkorban ez nagyon szükséges, és aztán, ha meg tovább megyünk, és már ott van az a baba, és mégsem tudjuk megtartani családon belül, akkor esetleg valamilyen támogatást jó lenne adni ezeknek a családoknak, ezeknek az anyáknak, vagy lehet, hogy nem is családok, hogy hogyan adják örökbe, és az egyházak valószínűleg ezt is örömmel fog elfogadni. Nyilván egy gyereknek sokkal, de sokkal jobb, még egy nehéz sorsú anya mellett is, egy nehéz sorsú családban, de a saját anyukájuk mellett, mint hogyha örökbefogadásra kerülnek, de az örökbefogadás meg százszor, ezerszer jobb, mint hogyha ezek a gyerekek végül is nem maradnak be, meg, és persze az állami gondozás, azt tudjuk, hogy egy szükséges, rossz, nem jó megoldás az sem, mert a gyereknek szülőkre és meleg családi otthonra van szükségük. Tehát ez egy nagyon-nagyon szerteágazó kérdés, és akkor még nem is érintettük azt a részt, hogy és amikor mondjuk abortuszra kerül a sor, annak nincs vége akkor, amikor megtörténik a műtét, azt a pszichés terhet, ami egy veszteségélmény, mert ez akkor is veszteség egy anyának, hogyha egyébként úgy érezte, hogy nem tudta megtartani, és ő döntötte, és esetleg meg is nyugodott ebben a döntésében látszólag, valószínűleg hosszú-hosszú éveken keresztül hordja azt a pszichés terhet, hogy ő egyszer elvesztette egy magzatot, aki egyébként azért veszett el, mert az ő döntése volt ez. Tehát, hogy ezek messze menő távolhatásai is vannak, mind az abortusznak, mind annak, hogyha megmarad egy gyermek. Tehát nem egy egyszerű kérdés.
Magának a szívhangrendeletnek a létrejöttében, vagy abban, hogy milyen módon jött létre, abban neked van szereped, volt szereped?
Igen, volt. Én akkor a szülészet nőgyógyászat országos szakfelügyelő főorvosa voltam, és nem magát a rendeletet fogalmaztam én, hanem a rendelet, mikor megjött, akkor nekem is véleményeznem kellett. És akkor én is véleményeztem, és én is javaslatot tettem arra nézve, hogy ezt hogyan használják a kollégák. Egyébként én azt a javaslatot tettem, ami egyébként megegyezett a szülészet nőgyászati tagozatnak a véleményével, hogy nem feltétlenül meghallgattatni kell a szívhangot, hanem bemutatni azt, hogy működik a szív. Ez miért fontos egyébként? Mert én nem találtam konkrét kutatást erről, de a legtöbb magyar és nemzetközi ultrahang, szülészet nőgyógyászati ultrahang társaságnak a javaslatai között is az szerepel, hogy az első néhány hétben, vagy az első 12 hétben, tehát lehetőség szerint az első trimeszterben, nagyon ne hallgassuk a magzat szívhangját, mert az a típusú ultrahang nyaláb, a Doppler készülék, igen, a Doppler elven működő, az egy fókuszáltabb ultrahang nyaláb, és ezért valószínűleg nagyobb energiaközlés, tehát nagyobb energia éri azt a területet, amit vizsgálunk, és ezért valószínű, hogy hőfejlődés történik. Úgyhogy nem arról van szó, hogy ez valami hatalmas és 100 fok, és ilyesmi, de az melegszik valamelyest, vagy melegethet, tehát hosszú távon semmiképpen sem javasolt, és lehetőleg, hogyha nem szükséges, akkor ezt nem is érdemes végezni. Ez a nemzetközi ajánlás, és a magyar is ez. És ez teljesen rendben is van így, hogyha kell, mert valamiért mégsem egyértelmű, vagy mégsem látszik, vagy valami, akkor nyilván használni kell, tehát szakmai szabályokat betartva ezt használni szabad, de hogyha nem muszáj, akkor nem kell. Na, én is ez alapján mondtam azt, hogy mutassuk meg, ha lehet inkább képi megmutatással, és hogyha nagyon nem lehet, meg nem, nagyon nem értik a szülők, akkor esetleg, mivel a rendelet ezt előírja, akkor esetleg hanggal is, de én életemben talán egyszer vagy kétszer mutattam meg összesen a várandóság megállapításakor ezt, mert nincs rá szükség, mert meg tudom mutatni ugye a szülőknek.
De ez alapvetően szerintem egy izgalmas kérdés, hogy egy orvos etikailag, egy életvédő orvos, meddig mehet el egy édesanyánál, egy kismamánál, hogy megpróbálja, hát szerintem már a kérdésben benne rávenni nem veheti rá, de hogy megmutassa, hogy ez egy élőlény van a szíve alatt. Tehát hol van az a határ, ahol te még azt tudod mondani jó szíve, hogy igen, akár keresztény felelősségből is, vagy az abortusznak a tettét ismerve, azt mondod, hogy ezt ne tegye meg.
Ilyet nem mondhatok. Tehát az valami, most azt speciál pontosan a jogszabály helyett nem tudom idézni, hogy hol, de van ilyen jogszabály, amely szerint nem erőszakkal nem befolyásolhatom a döntést. Semmilyen döntést, ami a pácienssel nem feltétlenül beteggel. Tehát pácienssel kapcsolatos. De egy másik jogszabályi rész, az meg elmondja, hogy egyébként teljes körű felvilágosításra vagyok kötelezett, muszáj, kötelező mindent elmondanom. Na most, hogyha nem mondom el, hogy él a baba, akkor valójában nem tettem eleget ennek a törvényben leírt kötelezettségemnek, úgyhogy, és ez még csak nem is az etika, most még csak a jogot vettem elő. De jogilag nem erőszakolhatom arra, hogy erre vagy arra döntsön, ugyanakkor köteles vagyok mindent megmutatni és elmondani, amit nyilván, amit tudok. Hát amit nem tudok, azt nem kérhetik rajtam sem számon. E jelen esetben ez azt jelenti, hogy igenis el kell mondani, hogy élő babáról van szó. Lehet vitatkozni arról, hogy ezt meg kell-e mutatni, vagy meg kell-e hallgattatni, de el kell mondani mindenféleképpen. És hogyha abba az irányba megy tovább a beszélgetés, hogy az anya jelzi, hogy ő nem biztos, hogy meg tudja tartani, vagy nem tudja megtartani, vagy tudja, hogy nem tudja megtartani, akkor egyébként el kellene mondania minden szülésznőgyógyásznak, vagy hát igen, ugye van, amikor szonográfusok, tehát ultrahangos szakasszisztensek végzik a magát ezt a várandóság megállapítási vizsgálatot, nem hiszem, hogy ez feltétlenül az ő dolguk lenne, tehát ez maradjon a szülészorvosoknak a feladata, akkor egyébként el kellene mondani azt, hogy jó, természetesen ez egy választható lehetőség. Ha megtartja, akkor ezek a helyzetek állnak elő, ha nem tartja meg, akkor pedig azok az esetleges szövődmények, nem kívánt dolgok fordulhatnak elő. Tehát, hogyha ez így történne, akkor ez jó lenne, de ez nem így történik. Persze, van egy olyan lépése is a terhesség megszakítási procedúrának, hogy miután a terhességet megállapítottuk, és most direkt használom én is a terhesség szót, igen, amúgy a várandóság szót szeretem, de itt tényleg fogadjuk el, hogy az anya számára ez egy hatalmas nagy teher. Tehát, amikor ez megtörténik, a megállapítás, akkor el kell menni a védőnőhöz. És akkor elvileg a védőnőnek is kötelezettsége bizonyos felvilágosítást tenni azzal kapcsolatban, hogy akkor milyen lehetőségek vannak, mik az előnyök hátrányok, illetve milyen alternatív megoldások vannak a terhesség megszakítással szemben. Sosem voltam ilyenen, tehát nem tudom azt mondani, hogy a védőnők ezt jól csinálják, vagy rosszul csinálják, de jellemzően egyébként, akik oda elmennek a papírra, hogy terhességmegszakítást akarnak, akkor azok vissza is jönnek ezzel. Tehát, hogy aránylag ritka az, hogy végül is ott meggondolják magukat. Biztos van ilyen, tehát nem vitatom, hiszen én nem látom az egész képet. Én akkor látom, vagy hát mostanában nem, de mondjuk a pályám kezdetén, amikor én sose végeztem abortuszt, nem is köteleztek erre sosem, nagyon tisztességesen egyébként. Megint csak ehhez jogom volt, de most nem a jogról beszélek, hanem az, hogy az emberi részről, hogy sosem éreztem azt a főnökeim részéről, hogy engem arra presszionálnának, hogy már pedig nekem ilyen műtétet kéne végezni. De azért volt olyan, amikor oda mentem kísérni magát a beavatkozást, nem az abortuszt, hanem arra való felkészülést, és találkoztam az anyával, és akkor nem én beszéltem vele, én csak ott voltam kisorvosként, tanulóként, és azért azt el kell mondjam, hogy az anyák zöme azért sírva jött onnan ki. Ott volt egy vizsgálat, nem a vizsgálattól sírtak, nem attól sírtak, mert hogy kellemetlen volt a vizsgálat maga, hanem, és nem is volt megalázó a helyzet, nem általában az orvosok ilyenkor mit alázzanak meg egy anyán, aki amúgy is rossz állapotban van pszichésen, és a legtöbb ilyen sírva kelt fel, vagy pityeregbe, nem zokogva feltétlenül, de pityeregbe kelt fel a vizsgáló ágyról, ami semmi másról nem szól, mint az, hogy az az érzés, ami bennük kavarog, az messze nem a megnyugvás, hogy jó, most akkor tudom, hogy ez történik, és akkor ez itt vége lesz, és kész, hanem az a belső szétszakadás, ami talán arról szólhat, hogy egy oldalról anya lehetnék, másik oldalról pedig valamiért nem tudom vállalni, és ez micsoda valós válsághelyzet. Tehát én azt, hogy válsághelyzet van, aztán egy pillanatosan vitatom ilyenkor, de válsághelyzet sajnos nem szűnik meg akkor, amikor az abortusz megtörténik.
Érdekes, hogy említetted a védőnőket, mert Székely János püspök atya pont a 7-7-7 offline eseményen mondta azt, hogy ő úgy tudja, hogy maguk az orvosok sem, a szülésznőgyógyászok többsége nem mutatja be a szívhangot. Nem tudom, hogy ennek kapcsán neked van-e bármi tapasztalatod, hogy ez valóban egy jogos kritika-e?
Elképzelhető, hogy az, ugye én nem látom, hogy a közel 2000, nem tudom mennyien vagyunk, hogy ez hogyan dolgozik ebben az országban. Én magamról tudok beszélni, meg a közvetlen kollégáimról, akikkel együtt dolgozunk. Nálunk ez rendszer, tehát hogy bemutatjuk, igen, és bemutatjuk azt, hogy ez van. Nem feltétlenül a hang, hanem a képi anyag megmutatásával, de ez megtörténik. Na most, hogyha valahol be sem mutatják, akkor gyakorlatilag egyébként eddig jogszabályellenesen működtek. Tehát akkor megint kérdés, hogy mit várunk, hogy egy kritika ezzel a rendelettel kapcsolatban, mely szerint nem volt hatékony, mert hogy nem csökkent az abortuszok száma, és a születések számához képest meg még emelkedett is az arány, és hogy akkor ez teljesen hatástalan. Hát persze, tehát hogyha az orvosok meg a szonográfusok, akik ezeket a vizsgálatokat végzik, nem érzik önmagukban azt, hogy ez egy jó dolog, és ezt csinálni akarnák, hanem mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez nem működjön, nem feltétlenül szándékosan, hanem egyszerűen csak tényszerűen, akkor ez nem is lehet működőképes. Viszont akkor kérdés, hogy tényleg szükség van erre, mert olyan rendszert, amiben maguk az érintett szakemberek sem működnek együtt, nem biztos, hogy érdemes fenntartani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az egyházak álláspontját kérdezted az előbb, és mondtam, hogy szerintem az egyházak szeretnék, hogyha ez maradjon. Én azt mondom, hogy én is örülnék, ha maradna, de csak akkor, hogyha van értelme. Ha van értelme, mert van támogatottsága. Ha ezt mindenki elfogadja, hogy oké, ezt csináljuk, mert hát, ha egy-két baba ettől mégiscsak megmarad, és majd meg tud nőni, és majd esetleg ebbe a vitába később bele tud szólni, 20-30-40-50 év múlva, de én nem tartom feltétlenül szükségesnek, hogy pont ez, és pont így maradjon. Legyen úgy, ami mindenkinek elfogadható, de próbáljunk meg mindent megtenni annak érdekében, hogy az anyákat presszió nélkül, tehát erőltetés nélkül, mégiscsak abba az irányba próbáljuk, vagy gondolataikat abba az irányba próbáljuk terelni, hogy esetleg ne találtam valami más megoldás is.
Említetted még korábban a közös nevezőt az életvédők és a nőjogi aktivisták között. Te el tudsz képzelni most olyan közös nevezőt, amelynek eredményeként a szívhangrendelet így vagy úgy, de megmarad?
Amikor a minisztériumi megbeszélés volt, akkor azért azok a szervezetek, akik inkább a női oldalról, női jogok oldaláról néztek a dolgokat, nagy lelkesedéssel támogatták ennek a rendeletnek a megszüntetését. Tehát így nem nagyon látok arra esélyt, hogy most ők tapsikolnának a boldogságtól azért, mert esetleg ez megmarad ez a rendelet. Én is mondom, hogy ha nem működik, mert mi magunk, tehát most mint szülésznője ezt mondom, nem én, mert én csináltam, de összességében a szülész kollégák vagy a szonográfusok nem, vagy nem jól, vagy minden esetre nem jó hatásokkal. Ha nem így csináljuk, hogy ennek értelme legyen, akkor nem biztos, hogy ezért érdemes küzdeni. Küzdjünk azért, hogy legyen egy bármilyen olyan megoldás, ami mégiscsak működik. Hát próbáljuk meg. Most nem látom annak nagy esélyét, hogy ez a rendelet így, ahogy van, megmaradjon. Mert a kormányzatban sem ez az állás az, ami az, ami inkább a nyerő lenne, és látom, hogy nagyon sok szervezet tényleg örülne annak, hogyha ez eltörésre kerülne, és a szakma sem hajtotta ezt úgy végre, ahogy ennek mondjuk hatása is lehetne. De még egyszer mondom, nem voltam ott mind a évi 60, 70, 80, 90, nem tudom hány ezer, hány tízezer várandós megállapításnál, vagy valószínűleg inkább százezresnél, tehát nem voltam ott minnél, tehát nem tudom elmondani, hogy hogyan dolgoznak, inkább csak az eredményeket látom.
Ugye ezen a bizonyos találkozón Keresztes Ilona ott volt a miniszterrel való találkozón, viszont több életvédő szervezet meghiányolta a meghívást, ugye több mint majdnem 200 olyan szervezet volt, többek között az egészségügyi miniszter testvére is aláírta, aki azt sürgette, hogy legyen egy egyeztetés. Hogyan látod magának a párbeszédnek a fontosságát? Ez egy jelképes dolog, amiről mi beszélgetünk, az, hogy a miniszter találkozik a református püspökkel, az a miniszter, aki maga is a református püspöknek a gyermeke, vagy ez egy túlmutató, tényleg valódi téttel bíró találkozó lehet?
Ez egy érdekes helyzet. A Keresztes Ilona egyébként egy másik megbeszélésen volt, mert két megbeszélés volt, a szakmai szervezetekkel ezen volt a mély jelen. Ott egyébként ott volt a Bioetikai Társaság, akik egyébként szintén egy nagyon markáns keresztény igen. álláspontot képviseltek, és akkor volt a civil szervezetek, ezen volt a Ilona, csak én azon meg azon én nem voltam, tehát ugye azt, arról nem tudok mit mondani, de úgy tudom, hogy nagyon sokan nem voltak rajta kívül, akik ugyanezt az álláspontot képviselték volna. Az egy másik érdekesség, amikor az ember belegondol, hogy hát a miniszter valójában református egyháztag, és én ennek megfelelően a püspök az ő felettese, ugyanakkor ugye más irányból pedig, mint kormánytag, természetesen ő az egészségügyért felelős az országban, tehát hogy ez egy érdekes megoldás, hogy akkor most akkor kikinek mondhat meg mint, ugye eljátszhatunk a gondolatot, hogy Püspök megmondja, édesfiam, te egyháztagként légy szíves ezt az álláspontot képvisel, de nyilván ez nem fog megtörténni. Mint hogy egyik egyház sem tenne ilyet, és nem véletlenül választották szét az államot és az egyházat, hogy ilyen dolgok ne történhessenek. Amúgy az egyházaknak és a miniszternek a találkozója, hogy jelképes lesz-e vagy sem, én azt remélem, hogy nem csak jelképes lesz, hanem ennek lesz olyan értelemben súlya, hogy az egyházak talán számára a miniszter jobban ki tudja fejteni az álláspontját, és az egyházak talán jobban ki tudják fejteni a saját álláspontjukat, és reményeink szerint esetleg ezek az álláspontok tudnak egymáshoz közeledni, mivel a Tisza kormány azért zömmel látszik, hogy néppárt jellegű, tehát hogy nagyon sok irányzat van benne, de azért erős benne a liberális vonal. Nem gondolom, hogy egy ilyen nagyon vaskalapos megoldást elfogadna, amit mondjuk az egyházak sokkal inkább kedvelnének, tehát valahol a félúton lesz a megoldás, de hát az a kis gömb, ami itt füstöl és látszik a jövendő, az éppen nincs nálunk, ugye, és nem is tudom, hogy létezik-e valahol, tehát ezt nem tudom megmondani, hogy ebből az egészből mi lesz. Szerintem az fontos, hogy legyen párbeszéd, tehát hogyha nincs párbeszéd, az egyébként nem jó. Teljesen mindegy, miről van szó, ez lehet bármi más is, az nem jó. Tehát legyen párbeszéd. Aztán lesznek olyan pontok, lesznek ilyen vörös vonalak, határvonalak, amit az egyik vagy másik fél nem tud átlépni, ott majd meglátjuk, hogy ki idomul kihez. Valószínűleg az egyházak lesznek kénytelenek idomulni lévén, hogy a törvényeket nem, az állami törvényeket nem az egyházak hozzák.
Nem tudom, hogy szerettél volna el, vagy szeretnél-e egészségügyi miniszter lenni, de az biztos, hogy ha egy kicsit belegondolunk, akkor a mostani egészségügyi miniszter elég nagy nyomás alatt van abból a szempontból, hogy van egy társadalmi elvárás, ugyanakkor a református püspöknek a fia, van az életvédők is nyilvánvalóan próbálnak vele aktívan kommunikálni, tehát itt mindenki, már bocsánat, hogy ezt mondom, és nem védem a miniszter, csak beleképzelem magamat a helyzetébe, kicsit próbálja rángatni, hogy melyik oldal felé mozogjon. Ezt a fajta nyomást, ezt te hogyan látod?
Szerintem ez hatalmas nyomás. Én nem tudom, hogy ez egész úgy robbant ki, hogy a meghallgatáson, a miniszteri meghallgatáson a miniszter ezt felhozta, mint egyébként nem jó jogszabályt, és hogy ezen változtatni kéne, és korábban egyébként ő, mint az Orvosi Kamara Etikai Bizottságának elnöke, úgy emlékszem, hogy már ebben a minőségében is felszólalt ez ellen a jogszabály ellen. Tehát úgy tűnik, hogy ez neki fontos, hogy ez valahogy másként rendeződjön, valami más útra kerüljön. Most nyilván én az ő fejében nem látok be, csak ezt látom, ezt gondolom, hogy valahogy így lehet. Ezzel együtt valószínű, hogy a párton belül liberális oldal ennek nagyon örül, és ezt nagyon támogatja. Az, hogy a hegedűs családon belül, mert nem csak hogy a református püspöknek a fia, de hát ugye a családon belül van lelkész, és tudjuk, hogy az a vonal pedig sokkal inkább életpárti. Tudjuk, hogy a Hegedű Zsuzsanna például a saját szervezetével pedig ugye aláírta azt a kérést, hogy őket is hallgassa meg a miniszter. Tehát a saját testvére. Valószínűleg ezt otthon ők megteszik, csak nem mint szervezet, hanem mint testvérek. Tehát ez biztos, hogy nem egy könnyű helyzet, de Azt gondolom, hogy Hegedűs Zsolt valószínűleg, mert egy nagyon értelmes embernek látom, és amikor beszéltünk, tehát amikor ő fogadott bennünket, akkor egyébként egy nagyon korrekt és összegző végszót tartott, nem is rövidet, tehát hogy rendesen reagált is az elhangzott javaslatokra, illetve hozzászólásokra, és azt gondolom, hogy ő egy gondolkodó ember. Azt ő maga hangsúlyozta, hogy ő az evidenciákat szereti. Tehát, hogy tessék neki evidenciákat letenni az asztalra, és akkor ő át fogja nézni, és hogyha úgy érzi, hogy ez vagy az az evidencia tényleg valós és megállja a helyét, akkor azt figyelembe fogja venni a döntésére. Én ezt üdvözlöm. Tehát most mint szakember mondom, hogy én ezt nagyon üdvözlöm, legyen így, és akkor rögtön egy-két evidenciát esetleg be is hozhatunk. Nagyon érdekes, hogy ugye, mert nem csak a szívhang rendeletről volt szó azon a megbeszélésen, hanem a két másik kérdésről is, az abortusz tablettáról, illetőleg az esemény utáni tablettáról, tehát a szexuális esemény, amikor nem volt védekezés, vagy valamiért úgy alakult, hogy balesetet szenvedtek, elszakadt a gumi, és így tovább, tehát hogy de nem szeretnének egy gyereket, és akkor ők próbálkoztak, és erre mondom azt, hogy balesetet szenvedőknél, és esetleg szükség lehet erre a tablettára. A jelen rendszer szerint ez úgy néz ki, hogy orvosi recept kell hozzá, bemennek a patikába, és megkapják. Most gyakorlat az úgy néz ki, hogy igazándiból bemennek az éppen szembejövő első kórházba, mert ugye zömmel az éjszaka van, hajnali 2-kor, akkor felverik a fél osztályt, hogyha éppen pihenés van akkor is, és akkor kérnek egy receptet, és akkor kapnak egy receptet, és elmennek. Tehát, hogy valójában egyébként ilyen szempontból megkérdőjelezhető, hogy ennek így van-e értelme, és az állam, vagy bocsánat, a minisztériumnak a javaslata pedig az az, hogy akkor ezt a receptet, ezt vegyük ki, és akkor ne kelljen a recept, hanem mehessen közvetlen a patikába. A gyakorlati oldalról, tehát most nem az etikai, igen, nem az erkölcses részét nézve azt mondom, hogy valójában teljesen mindegy, mert így is ő is ugyanaz fog történni, senki nem kérdez semmit, odaadják a receptet és kész. Ott meg akkor senki nem fog semmit kérdezni. Jó, mondjuk két kérdés, hogy tényleg együtt voltak, stb. Én el szoktam követni azt a baklövést, hogy elkezdek velük beszélgetni, hogy és mikor menstruált, és hogy néz ki a ciklusa? Mert hogyha valaki például a cikluskövetést használja, akkor egyébként tudhatja, hogy termékeny fázisban vagy nem termékeny fázisban van, és ha nincs termékeny fázisban, akkor semmi baj, elszakadt a gumi, és nem fog történni semmi az ég adta világon. Míg mondjuk termékeny fázisban ezt nem mondható el. No, de hogy az evidenciákra kitérjek, mert hogy itt van akkor ez a gyakorlati rész, és akkor jön az evidenciás rész, a tudományos része az egésznek. Azt mondja a mostani tudomány, hogy ez nem abortív szer, tehát nem történik abortusz, hanem csak az történik, hogy ha még nem történt meg a tűzőrepedés, tehát még nem nincs ott a megtermékenyíthető petesejt, akkor annak az idejét eltolja néhány nappal, ami alatt esetleg a spermiumokat eltűnnek, elpusztulnak, és akkor nem lesz megtermékenyülés. Tehát ez így jó, mert hiszen akkor nem abortusz történik, hanem a megtermékenyülés csúszik el. Ez valószínűleg igaz, tehát ez tényleg így van. Na de mi van akkor, hogyha már megtörtént a tűzőrepedés, akkor mi történik? És akkor erre azt mondja, a mostani gyógyszer leírások azt mondják, hogy semmi nem történik, akkor meg fog termékenyülni és kész. A régebbi, néhány évvel ezelőtti leírások még azt írták, hogy hát akkor ott lehet abortív hatás. Ugye ez az, amire azt mondja egy életvédő orvos, hogy akkor én nem szeretnék ilyen gyógyszert felírni. Én szeretném jelezni, én sose írtam fel ilyen gyógyszert, lehet, hogy életem egyszer vagy kétszer véletlenül, mikor mit tudom, én még nem jöttem rá erre, mert ezt nem tanítják az egyetemen egyébként. Tehát lehet, hogy kezdetben még egyszer-kétszer esetleg előfordult, bár azt hiszem, hogy nem. Minden esetre azért ez jó régóta úgy van, hogy én ilyen gyógyszert nem írok fel. Ezért, amit most mondtam, mert hogy az abortuszban, az potenciális abortuszban sem szeretnék részt venni. De a mostani leírások már azt mondják, hogy ez nincs így, hanem akkor meg fog termékenyülni, és kész. És hogy kéne az evidencia. Na most hát, tehát, hogy a mai tudásunk szerint nem fog terhesség megszakadást okozni. Igen ám, de 1959 óta az amerikai szülészet-nőgyászati kollégium meghatározta, hogy honnantól számít a terhesség. Magyarországon a fogantatástól, ez alkotmányban benne van. Ő szerintük pedig a beágyazódástól, ami egy jó néhány nappal arrébb van. Magyarán, hogyha ők azt mondják, hogy nem lesz abortív, akkor azt mondjuk, hogy tehát akkor az azt jelenti, hogy nem fog beágyazódni. Hát ezt én is elhiszem. De ez nem azt jelenti, hogy nem volt abortív. És hogy mi erre a bizonyíték? Az a bizonyíték, hogy én egyébként nem csak szülészként, hanem nőgyászként is dolgozom, nőgyászként pedig elsődlegesen termékenységi kérdésekkel foglalkozom. A termékenységi kérdések tekintetében pedig az a nagyhadi helyzet, hogy mi nagyon sokat küzdünk azért, hogy például a méh nyálkahártya vastagsága az minimum meglegyen 7 mm, nem a száma lényeg, hanem az, hogy kell egy bizonyos vastagság. Tehát, ha vendéget várunk, akkor nem egy deszkára, egy pricsre fogjuk lefektetni, hanem nem azt mondjuk, hogy teszünk matracot az ágyra, meg lepedőt, meg párnát, meg takarót, tehát hogy valami olyasmi helyre fektetjük le majd ott éjszakázó vendégünket, ahol ő kényelmesen fogja magát érezni, nem a deszkán. Na most ugyanez van, egy nagyon vékony méhnyálkahártya az nem lesz befogadó, egy megfelelően vastag pedig várja a vendéget és befogadó lesz. Az abortusztab, vagy a esemény utáni tablettának az egyik hatása viszont pont ez, hogy vékonyítja a méhnyálkahártyát. Tehát akkor megint csak azt mondom, hogy tehát akkor nem biztos, hogy a megtermékenyülést fogja megakadályozni, hanem lehet, hogy a beágyazódást. Tehát ezek után azt gondolom, hogy itt van akkor egy evidencia, hogy akkor ezen el lehet gondolkodni, hogy akkor ez feltétlenül jó-e, nem jó-e, mondom, a technikai részben belátom, hogy nagy különbség egyébként nem lesz a között, hogy most az éjszakai ügyeletet kelti fel, vagy csak a patikai ügyeletet keltik föl éjszaka emiatt a baleset miatt, de összességében véve ez is abortív szer tud lenni. Még akkor is, hogyha elfogadom, hogy zömmel esetleg nem az. Ugyanez egyébként a spirálnál is, de ebben már nem akarok belemenni, az nem volt kérdés a megbeszélésen. És akkor ugye a harmadik téma pedig az abortusz tabletta, ami de facto ugyanúgy abortusz, mint hogyha ez egy műtét alatt történik. Tehát nincs különbség, abban az értelemben nincs különbség, hogy egy megfogant gyermeknek a méhből való eltávolítása, akinek már esetleg szívhangja is van, annak az eltávolítása történik meg. Ebben nincs különbség. Úgyhogy én a minisztertől például azt kértem, amiben egyébként ő nagyon korrekt volt, azt kértem, hogy van egy olyan lelkiismereti szabadságra való hivatkozása én, mint orvos, és minden, nem csak orvos, hanem minden egészségügyi dolgozó mondhatja azt, hogy ő nem szeretne terhesség megszakításban részt venni, ez most is így van, én már régóta így van, és azt kértem, hogy ha ez bevezetésre kerül, akkor legalább nekem hagyják meg a jogot, nem csak nekem, Bálint Balázsnak, hanem az olyanoknak, akik azt gondolják, hogy nem szeretnének az abortuszban részt venni, hogy ezt megtehessék, tehát hogy ebben se legyen kötelező részt venni. Érdekes módon egyébként a gyógyszerész is felvetette azt, hogy az ilyen esetleg, hogyha netalántán ilyen helyzetbe kerül egy gyógyszerész, akkor neki se kelljen ebben részt venni, amire a miniszter azt mondta, hogy ezt ő még nem látja így jónak, de gondolkodik rajta. Tehát, hogy visszatérve egy kicsit Hegedű Zsolt személyiségére, amit nem szeretnék elemezni, csak azt gondolom, hogy egyébként ő egy gondolkodó ember. Tehát nem arról van szó, hogy akkor húst és akkor mindent lesöprünk az asztalról, hanem arról van szó, hogy hajlandó meghallgatni a másik oldalt is. Remélem ez valóság lesz, már olyan értelemben valóság, hogy hatással is lesznek egymásra azok a gondolatok, amelyek elhangzanak a különböző megbeszéléseken.
Egy záró kérdés, te ott leszel Steinbach József és Hegedű Zsolt találkozóján?
Erről én most nem tudok, hogy ott leszek-e. Azt tudom, hogy a Steinbach püspök úrral beszéltem erről telefonon, és azt már megbeszéltük, hogy egyeztetni fogunk előtte. Aztán, hogy én nem vagyok az egyháznak egy vezető képviselője, tehát nekem nem kell ott lennem. Ha ők úgy érzik, tehát hogy a református egyház, vagy bármelyik egyház képviselője úgy érzik, mert jó, azt gondolom, hogy aránylag jó kapcsolatom van a katolikus egyháznak a vezetésével, meg a görög katolikus egyháznak a vezetésével is, és hogyha bármelyik egyház úgy érzi, hogy bármiféle szakmai irányultságú gondolatra van szükség, akkor eddig is megkerestek, és ezután is meg fognak keresni. Ha olyan igény lesz, hogy bármilyen olyan találkozóra, ahova érdemesnek látják, hogy én is részt vegyek részt, akkor mindent el fogok követni annak érdekében, hogy oda is tudjak menni, de ilyen hivatalos megkeresés felém egyelőre nem érkezett.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Ti a 7-7-7 podcastet láttátok, vendégünk dr. Bálint Balázs szülésznőgyógyász volt. Én Marti Zoltán voltam, további szép napot, szervusztok!
Az elhangzott műsort a 777-nek köszönhetjük. Az eredeti felvételt megtekinthetik a 777 YouTube csatornáján. Kérjük, hogy ennek megosztásával járuljanak hozzá az értékes gondolatok terjesztéséhez. Dicsértessék a Jézus Krisztus!